Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ezúttal a kapcsolatfüggőséget járjuk körül. Hogy ez pontosan mit is jelent, előbb professzor Demetrovics Zsolt, az ELTE Pszichológiai Intézetének pszichológus-addiktológusa magyarázza el. Ő következik. Mindenek előtt szerintem tisztázzuk, hogy mi a különbség a társfüggőség, a kapcsolatfüggőség és a kodependencia között, ha van.
Van. Ugye mindegyik kifejezést gyakran használjuk a köznyelvben is, aztán valamelyiket a szakirodalomban is, de valóban az nagyon fontos, hogy ezeket külön válasszuk. Ugye a kodependencia, ami a magyarban gyakran társfüggőségként kerül lefordításra, az nem az. Tehát, hogy ott szokott rögtön az első félreértés lenni, hogy a társfüggőség az... Ha arra gondolunk, hogy a társtól való függőség, akkor az nekem valami ilyen szerelemszerű dolgot jelent. Ez nem egy diagnosztikus fogalom, és nem is igazán egy szakmai fogalom, tehát ennyiből inkább ott a köznyelvből tudunk indulni, de hogy az arra utal, hogy a társamtól függök, majd térjünk erre vissza. A kodependencia az viszont nem a társtól, hanem a társnak a függőségétől való függés jelenti. Tehát ez egy téves fordítás tulajdonképp, hogy bekerül.
A társnak a függőségétől, tehát mondjuk a társam, nem tudom, alkoholfüggő, én attól függök, és attól teszem függővé magam, hogy ő épp milyen viszonyt ápol az alkollal.
Így van.
Társfüggés a kapcsolatfüggőség között van-e különbség?
Nem tudom, mi az a kapcsolatfüggőség, mondom úgy, hogy persze vannak fantáziáim, hogy mire szoktuk használni megint csak a köznyelvben, nem egy formális pszichológiai fogalom, de hogy általában arra szokás használni, ugye, hogy valamilyen módon a kapcsolattól, vagy attól, hogy állandóan legyen velem valaki, de ez is egy kérdés, hogy itt most arra gondolunk-e, hogy valaki ennek egy olyan párkapcsolati mintázata van, hogy mindig kell neki valaki, nehezen bírja az egyedüllétet, hogy újra és újra kapcsolatokba kerül, vagy egyszerűen, hogy a társával való kapcsolatban egy függő, és akkor tegyük hozzá, hogy egy rossz értelme, vagy negatív értelemben való függőséget alakít ki. Nem teljesen ugyanaz a kettő. Ami itt leginkább szóba jöhet, hogyha most a szakmai fogalmak felé próbálunk irányulni, az a dependens személyiség zavar lehet. Tehát az egy olyan... Függő személyiség zavar tulajdonképp, ami viszont tényleg valami olyasmire utal, hogy a kapcsolati életemben én hajlamos vagyok arra, hogy a társamtól tegyem függővé a mindennapi működésnek, támaszkodom a döntéseimben és minden másban a társra, egyébként bizonytalan vagyok, és így tovább. Tehát, hogy egy olyan fajta dinamika, ami egy ilyen alapvetően szubmisszív szerepnek, alávetett szerepnek a betöltése a kapcsolatokban.
De ez nem azt jelenti, hogy nem bírja ki egyetlen másodpercig sem egyedül, és folyamatosan kell valaki, ami támasztékul szolgál neki párkapcsolat formájában.
De tulajdonképp ezt többnyire jelenti, de ennél többet is jelent. Tehát nem pusztán erről van szó, hanem ebben elég masszívan benne van az a mintázat, hogy nem tudok dönteni egyedül, hogy a döntésemben a másikra támaszkodok, attól félek, hogy elveszítem őt, és ennek alárendelem a mindennapi működésemet, megteszek olyan dolgokat, amiket én amúgy nem tennék meg, de megteszem azért, hogy fenntartsam a kapcsolatot, és ez nem feltétlen csak egy darab személy és konkrétan a párkapcsolatomban jelentkezik, hanem ez többnyire az emberekkel való viszonyban általánosan. Tehát, hogy pontosan azért is személyiségzavarról beszélünk ebben az esetben, mert ez egy alapvető kötődési vagy viszonyulási mintázat ezeknek az embereknek a mindennapjaidat. Tehát ez nem úgy van, hogy én alapvetően egy domináns valaki vagyok, és döntéseket hozok, és autonóman cselekszem az életben, és stb. Stb. Csak éppen hazamegyek, és otthon a párkapcsolatomban viszont egy ilyen mintázat jelenik meg, hanem azért ez inkább azt jelenti, egy személyiség zavar szintjéről beszélünk, hogy a kapcsolatomban általában hajlamos vagyok arra, hogy egy ilyen szerepet töltsek be.
Szerintem nagyjából egészében érthető. De hol van a különbség, vagy a határvonal a nagy intenzitással kezdődő, nagyon bedurrant szerelmi kapcsolat és a társfüggés között? Tehát amikor valaki eldobálja az agyát, úgy érzi, hogy megtalálta a másikat, meg akar neki felelni, az ő gondolatai, véleménye szolgáltatnak számára igazodási pontként szinte mindenben, és a társfüggés közt.
Most a szerelem az egy függőség a dolog jó értelmében. Ugye azt mondom, hogy a függőség, az nyilván klinikailag beszélünk róla, akkor általán negatív értelme, de ugye a szerelem az definíció szerint arról szól, hogy én egy intim, szoros kapcsolatot ápolok valakivel, és függök tőle, ő függ tőlem érzelmileg, és persze aztán más is. Tehát a szerelemmel akkor van baj, hogyha nincs benne függőség. Nyilván nek különböző fokozatai, meg különböző formái, meg mintázata tud lenni.
Neki tulajdonképpen miért van szüksége egy másik emberre ahhoz, hogy az ő önértéke, az ő komfortérzete, vagy önértékelése rendben legyen?
Mindannyiunknak szüksége van erre. Tehát, hogy az ember egy szociális lény, alapvetően ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a világban, ahhoz szükségünk van társas megerősítésre. Szükségünk van arra, hogy visszajelezzenek a barátaink, kollégáink, kezdődően a szüleink, később barátok, kollégák, szerelmünk.
Igazad van. Akkor az ő esetében miért ennyire kiszolgáltatott
mindennek? Azért ennyire kiszolgáltatott, mert hogy a személyiségfejlődés során pontosan azért, mert van ez a szükségletünk, ezt ki is optimális esetben ezt a szülők kezdetben, aztán később mások is kielégítik. Tehát, hogy csinálunk valamit a egész pici korunktól, ugye mert tulajdonképpen az újszülött is már mondjuk vág valami grimaszt akár teljesen öntudatlanul, azt is megerősíti a szülő azzal, hogy annak örül, aztán később odavágja a bögrét a földhöz, vagy ken valamit a falra, tehát hogy folyamatosan kiváltunk válaszokat a környezetből, most elsősorban kezdve a szülőktől, de mindesetre megerősödik az, hogy én számítok, hatni tudok a környezetemre, és az elismerést nyer különböző jellegű hátba veregetéseket, pozitív reakciókat a szülőtől, és ha ez így rendben fejlődik, akkor kialakul egy olyan önbizalom, ami alapján a felnőtt ember azt éli meg, hogy ő egy autonóm, a világra hatni képes, produktív ember.
Mi hiányzik ezen embereknél?
Az, hogyha ez a megerősítés nincs meg a fejlődés korai szakaszában, meg későbbi szakaszában, akkor viszont ezt nem tudom megélni.
Tehát és elhanyagoltság akkor, gyerekkorban?
Egyfajta elhanyagoltság, tulajdonképp arról van szó, hogy kialakul-e belül az önbizalom, hogy tudom, hogy nem lesz állandóan szükség, mindig szükségem van arra, hogy hátba veregessenek. Tehát, hogy kisebb-nagyobb mértékben mindenkinek jól esik, mindenkinek kell az, hogy legyen egy pozitív visszajelzés felnőtt korában is. De hogy de amúgy, ha van egy stabil önbizalmam, akkor egy belső megerősíté. Tehát akkor el tudok élni, akkor tudok, megvan az önbizalmam, amivel tudok haladni, tudom azt, hogy én csinálok valamit, az jó, tudom azt, hogy hatékony vagyok, tudom azt, hogy szerethető vagyok, tudom azt, hogy elfogadható vagyok. Ha ez sérül gyerekkorban, akkor sokkal jobban rá fogok szorulni felnőtt korban is a folyamatos külső megerősítésekre.
Miképp sérülhet? Tehát milyen traumatikus veszteség kell, hogy bekövetkezzen?
Ott sérül, hogy nincs meg ennek a kora gyerekkori megerősítése, vagy mindig csinálok valamit, az csak rossz lehet, vagy egyáltalán nincs visszajelzés. Tehát, hogy akkor...
Vagy ha az egyik szülő például eltűnik?
Hát nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy az egyik szülő eltűnik, az általában trauma, de hogy az is egy kompenzálható dolog. Tehát, hogy azért az ember elég rugalmas, önmagában nem az tehát ez önmagában nem feltétlen és minden esetben jelent tragédiát az, hogy egy szülő eltűnik. Nyilván mindenképp egy nagy veszteség és bizonyos értelemben tragédia, de hogy az sokszor kompenzálható, sok esetben meg persze nem, és sok esetben viszont hiába van ott mind a két szülő, egyik se tölti be azt a szerepét, amit meg kéne tölteni, akkor nagyobb a trauma. Tehát nem ilyen egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy elváltak a szülők, dráma van, nagyon nagy kérdés, hogyha elválnak a szülők, akkor az hogy történik? Tehát sokszor nagyobb baj van, hogyha együtt maradnak, mint hogyha...
Igen, most inkább arra gondoltam, hogy az egyik mondjuk úgy tűnik el, hogy az ő érzelmi jelenléte az a nullához konvergál. Tehát a másik, tehát a gyerekben az, komoly hiányérzet
alakul ki. Az mindenképp egy trauma, persze, igen.
Ami gyakran előjön, az az önfeladás. Például a párkapcsolatban. Miért törvényszerű az, hogy az ilyen típusú ember alárendelje magát a másiknak?
Azért, mert abban azt gondolom, hogy nem vagyok szerethető. Azt gondolom, hogy még tennem kell, tehát hogy nekem kell tennem valamit azért, hogy szerethető legyek, ki kell szolgálnom a másikat. És azért ebben benne van nagyon sokszor az, hogy ugye a párválasztás azért nem egy fatális véletlen. Tehát, hogy ott az valamilyen komplementer szerepek szoktak találkozni. Ez többféle mintázat lehet, de hogy nyilván nagyon szubmisszív, önfeladó ember, az könnyen talál olyan párt, aki ennek a kiegészítője, aki viszont inkább domináns akar lenni, akár valamilyen, most nem klinikai értelemben, de valamilyen szadisztikus hajlammal, akár még egyszer idézőjelben, Lános. Vagy nem idézőjelben, tehát lehet ez egy
domináns, akár egy erős akaratú emberről
egy szélsőségesen egy szadomisztikus és mazohisztikus pár, de lehet az, hogy ebben ennek valamilyen csak egyszerűen finomabb mintázata jelenik meg, amiben az egyik az inkább egy domináns, elnyomó vagy uralkodóbb valaki, a másik pedig inkább egy alávetőbb.
Kattannak is egymásra?
Nyilván ez egy olyan értelemben természetes találkozás, hogy kiegészíti egymást a kettő, igen. Ugye, ha valaki alapvetően értéktelennek vagy sikertelennek éli meg magát, vagy alacsony az önbizalma, akkor pont arról van szó, hogy az apró történések is generalizálódnak. Tehát, hogy leverek egy poharat az asztalról, akkor nem azt gondoltam, hogy leverek egy poharat az asztalról, félre nyúltam, vagy valami, hanem azt gondolom, hogy ügyetlen vagyok. Nem természetes az, hogy engem lehet szeretni. Ugye ez egy
se hiszik Isten igazából.
Hát igen, tehát hogy igen, és akkor baj van, tehát hogyha én nem tudom azt megélni, nincs abban egy biztonságom, hogy én egy szerethető valaki vagyok, akkor abból nagyon nehéz egy jó párkapcsolatot kihozni, mert hát hogy egy biztonságos, kölcsönös kapcsolatnak azért az alapja, hogy mindkét fél meg tudja élni azt, hogy ő szerethető, és viszont is tud szeretni. Tehát hogy ez egy elég alapvető.
Erre magyarázat az, hogyha ő például szakít, vagy vele szakítanak, azonnal, szinte rekordidő alatt kell valaki, aki pótolja ezt a hiányt, és megint megácsolódik az, hogy én legalábbis időszakosan, de értékes vagyok, vagy annak érezhettem magam? Most azokról beszélek, akik kapcsolatról kapcsolatra mennek.
Lehet ez egy oka ennek, de hogy ha arra gondolunk, hogy aki értéktelen, bármilyen furcsa is, de hogy bizonyos értelemben a kapcsolati mintázata az ennek az értéktelenség érzetnek a fenntartását szolgálja paradox módon, de hát nagyon sokszor, akkor ha nem talál kapcsolatot, az is fenntartja sajnos ezt az érzetet. Tehát, hogy lehet az egy mintázat, hogy én kapcsolatról kapcsolatra járok, és bármilyen kapcsolatba beleugrok, mert az is jobb, mint a semmi, és abban is azt élem meg, hogy kell valakinek, tovább megyek, ha bántva vagyok egy kapcsolatba, akkor is, az is jobb a semminél, mert akkor is azt élem meg, hogy, hogy ez jobb, mint hogyha semmi nem történik velem. Tehát lehet ez egy mintázat, de hát a magányosság is lehet ebben egy mintázat.
Igen, de az mi múlik, hogy ez a típusú ember erre kattan, tehát az egóinjekciót, a látszólagos vagy időszakos értéknövelést azt a párkapcsolaton belül éli meg, hogy az ilyen típusú ember mindenben, tehát munka vonatkozásában is ilyen. Tehát, hogy miért erre kattan? Miért ez az értéknövelő számára? Miért ez az identitásképző, vagy inkább azt mondanám, a legfőbb identitásképző ereje és platformja, hogy ő partneri viszonyrendszerben, párkapcsolatban egyedül van, vagy sem?
Hát azt mondjuk, kinek pontosan mi az, ami ilyen meghatározó mintázat lesz az életében, az nagyon sok mindenen múlik. Nyilván a párkapcsolat az egy kulcsfontosságú dolog az életben, tehát hogy egyszerűen, és hát hogy abban meg tudja élni ezeket az alapmintázatokat bárki, tehát hogy ilyen szempontból nem véletlen, hogy ott ez különösen megjelenik. Tehát ez mégiscsak a legintenzívebb interpersonális viszony.
De hát gondolom, te is láttál olyat, aki a munkafrontján éli meg ugyanezt. Tehát megállás nélkül a saját szakmai presztízsét növeli, értéktelennek éli magát, ha nem hívják meghatározott ideig, és gyűjti szinte versenyszerűen a szakmai megerősítéseket. És itt nyert kibontakozást az, amiről beszélünk.
Igen, tehát itt nyert kibontakozást, hogy egy újabb fogalmat bevezessünk, a narcizmus. Tehát, hogy ezek nem független dolgok egymástól, nem véletlen, hogy a személyiségzavarokról is ma már egyre inkább úgy gondolkodunk, hogy nem is ilyen különálló személyiségzavar típusok vannak, vagy legalábbis van egy közös elemük a tekintetben, hogy egyszerűen a személyisége nem megfelelően működik valakinek, és aztán ennek különböző mintázatai jelennek meg, de hogy amire itt utaltál, az valami olyasmi, amit a narcisztikus személyiségzavarnak, vagy a narcisztikus működésnek gondolunk, ahol meg megint csak és annak is különböző megnyilvánulási formái lehetnek, de ez az egyik, hogy egy folyamatos külső megerősítésre van szükségem. Egyébként ez megtörténhet akkor is, hogyha én amúgy sikeres valaki vagyok, és megtörténhet akkor is, hogyha nem vagyok sikeres, de hogy minden mind a két esetben azért arra az egy alapvető dolog, hogy igen, ez a külső megerősítésre szorulok. Ha megtörténik egyébként, az is egy fajta működés, az is ugyanakkor van, amikor az értéktelenség érzete marad fönt, és nem történik ez meg. De sikeres embereknél is ott van az, hogy hiába nem tud kielégülni. Tehát hiába sikeres, hiába van napi folyamatos megerősítés, hogy mondtad a szakmájában, bármiben, mégsem, nem tud. Az a bizonyos korai gyerekkori sérülés, az ilyen módon nem tud helyre tevődni.
Egyszer, mint most ezzel azt is mondod, hogy az ilyen típusú ember a párkapcsolatban, és maradjunk a társfüggésnél, vagy a kapcsolatfüggésnél, hosszú ideig nem is hiszi el a saját szerethetőségét, vagyis a partnerét megállás nélkül szinte indoklásra kényszerűen teszi ki, és nyomassza, hogy biztosítsa őt arról, hogy őt szeretik, és nem hagyják el.
Tökéletesek ezek a panelek, amiket mondasz, aztán van, akinél igen, van, akinél, tehát hogy ez abszolút így van, van, akinél így van, nem feltétlen minden párkapcsolatban.
Csak nem törvényszerű, értem.
De hogy sokféle minden, nem mindig ilyen explicit módon, de igen, tehát ez lehet egy megnyilvánulási formája, de aztán az változó, hogy ezt most akkor valaki valóban állandóan presszionálja a partnerét, és állandó megerősítést vár, vagy csak csöndben szenved, mert nem kap, vagy próbálja ezt valami máson, de igen, elvileg a mechanizmus végső soron az, hogy szükségem van arra, hogy igen, kapjam folyamatosan, vagy újra és újra, vagy sűrűn a megerősítést arra, hogy én oké vagyok, rendben vagyok, jó vagyok, szuper vagyok, a legjobb vagyok. Igen.
Sejtem, mit fogsz mondani. Azt fogom mondani, hogy nem lehet racionalizálni az emberi érzéseket. Én is ezt mondanám. De. Csak elgondolkodom azon, hogy egy reflexív ember, aki mondjuk betöltött már, nem tudom, betöltött a 40. életévét, vagy a 35-öt, már azért benőhetett a feje lágya. Nem jön rá arra egységnyi idő után, hogy a saját működése az ennyire kiszámítható, nevezetesen, hogy fél évente megtalálja az igazit, és óriási intenzitással belekezd egy kapcsolatba, újra és újra átéli ezt a nagy-nagy szerelmet, hogy nem jön rá arra, hogy ez nem ismétlődhet meg az egységnyi idő belül, nem tudom hányszor.
Szóval ahhoz, hogy ne racionálisan működjünk, ahhoz azért nem kell betegnek vagy problémásnak lennünk.
Világos.
Senki nem működik racionálisan.
Persze, persze.
Ugye van, aki azt gondolja, hogy igen, aki nem, de hogy ugye az ember az nem racionális. Teljesen egyetértek. De hogy ha átlátjuk azt, hogy mi a probléma a működésünkkel, az nem jelenti azt, hogy változtatni tudunk. Tehát, hogy az nagyon változó. Ugye a személyiség az egy elég masszív dolog, tehát szoktunk személyiségváltozásról beszélni, azért az nem úgy van, és nem olyan könnyen történik, hogy csak úgy változik. Tehát elég nehéz is lenne, hogyha sűrűn kéne megszoknunk a változó személyiségünket. Tehát ez nagyjából kialakul, és azzal úgy leéljük az életet, ilyen finomabb, kisebb változások nyilván lehetnek, hogyha terápiába az ember akkor is sok mindenen lehet csiszolni, és változtatni, és kell is, de a személyiség alapvetően azért nem változik. És ez nem is baj, tehát az van nekünk. Nagyon sokféleképpen tudunk viszont a személyiségünkkel együtt élni, akár problémásabb, vagy kevésbé problémás, de hogy egy problémás személyiséggel például ez lehet egy terápia célja, és lehet sokkal hatékonyabban együtt élni, mint kevésbé hatékonyan.
Lehet, hogy nagyon dilettáns a felvetés, de ha valaki kapcsolatfüggő, és maradnék a kapcsolatfüggő kifejezésnél, tehát hogy nem tudja elképzelni, hogy ő egymaga értékes és megállás nélkül valakibe kell, hogy kapaszkodjon partneri szinten. Tehát nem hagy ki egy napot se, ha úgy tetszik. Az mennyiben különböző függőség tekintetében, mintha valaki mondjuk egy szerhasználó lenne. Ez tulajdonképpen ugyanaz, tehát a gyökere ugyanaz, mert a megváltást keresi, a boldogságot keresi, az elengedést keresi, azt, hogy én elengedjem a görcseimet, és valami történjen velem, vagy tulajdonképpen itt azért nagyon másfajta személyiség képletekről és sérülésekről beszélünk.
Én hajlamos vagyok ezzel a kapcsolat meg szerelem függőséggel kapcsolatban egy ilyen szkeptikusabb álláspontot képviselni, tehát hogy én ezt alapvetően nem egy függőségi kérdésként látom. Vannak benne ilyen mechanizmusok kétségtelenül, és meg lehet fogni erről az oldalról, hogy tulajdonképp a szerelemnek ez az intenzív része, és az ezzel kapcsolatos pozitív visszajelzések adnak egy olyan örömöt, és egy olyan pluszt, ami végül is ilyen drogszerűen hat, de azért látok sok különbséget is, már csak a kifutásában is.
Ez inkább kötődési zavar? Tehát ott látod a határvonalat?
Hát igen. Ugye nem fenntartható, mert nem tudom, tehát ugye persze ettől van a folyamatos váltás, hogy ugye ezt nem tudja az ember. Tehát egyszerűen ott van a külső tényező, a másik, és azért ettől sok minden bonyolultabb.
Ezért is érdekes, hogyha valaki kapcsolatfüggő, és nem tudom hány évtizedet töltött el megállás nélkül kapcsolatban, és egy napot se egyedül, ő érdemben tud kötődni. Tehát a valódi intimitást, ami az egészséges dimenzión belül van, ő átéli, vagy voltaképpen folyamatosan ezt keresi, de azáltal, hogy ez ilyen nagy fogyasztóvá válik, sose tudja átélni.
Most itt arra kapcsolat függőségre gondolsz, hogy valaki újra és újra...
Megállás nélkül újabb, kapcsolatban van.
De újabb és újabb kapcsolatokban.
Adott, tehát véget ér hétfőn délután 2-kor, ő kedd reggel már egy másik kapcsolatban él. Lehet, hogy 3 évig megint, de amikor véget ér az 3 év múlva szerda délbe, ő szerda este lehet, hogy már megint egy másik kapcsolatban.
Ebben van nyilván ebben az azonnali váltásban egy kérdés, de hogy én ebben nem feltétlen látom a függőségi. Tehát ebben persze ott van ez a magányosságnak, vagy az egyedüllétnek az el nem viselése. Én ezt nem gondolom egy függőségi problémának.
De tud-e ő kötődni?
Tehát, hogy ez azért nagyon más, mint az, aki sűrűn, gyakran váltogatja a partnereit, amiben egyébként sokszor ott van a szexualitás is egy plusz tényezőként, vagy a szex függőség, de hogy önmagában az, hogy ez a magányosságnak az el nem viselése, ez egy picit más kérdés. Szerintem ennyiből nem klasszikusan egy függőségi dimenzió. Én nem tudom magam ráerőltetni valakire, hogyha nincs meg ez a komplementer viszony.
A közös kattanás és a közös igények kielégítése, igen. A más-más igények, de kielégítése.
Igen. Akkor nem lesz évekig kapcsolat. Nincs, hogy évekig egy teljes félreértésben. Szóval valami ott kellett. Lehet, hogy teljes félreértés volt, és lehet, hogy aztán az ember ezt belátja, és tovább lép. És akkor valószínű, ha valóban az van, hogy itt egy fejlődési folyamat van, akkor valóban tovább lép, abban az értelemben is, hogy nem egy ugyanolyan párválasztásba fog belefutni. Tehát mondjuk inkább az lehet, amire te is mondtad, hogy fölkapom-e a fejemet, vagy nem gondolkozom-e el, amikor ott már be kéne nőjön a fejem lánya, hogy nyilván, hogyha én benne vagyok egy kapcsolatban, amit amúgy egy ponton rossz kapcsolatnak, kudarcnak élek meg, kiszállok belőle, és fél év után azt látom, hogy az új kapcsolatom ugyanaz történik, kiszállok, és ugyanaz történik, akkor nyilván ott valamire föl kell kapjam a fejemet, és valószínű, hogy érdemes segítséget kérni szakembertől, hogy gondolkozzunk el közösen azon, hogy mi az a mintázat, amit én mégiscsak, ami nem tesz engem boldoggá, nem működik, de mégis újra és újra keresem a kapcsolatokban. Nyilván ez nem ritka, tehát valamit keresünk, és hogy ezek nem véletlenek, ebben ezt jó tisztába tenni. Igen. Ha valaki biztonságosan tud lenni magában, erről beszélni az elején, akkor abban is tud biztonságos lenni, hogy ő szerethető, és akkor hát az egy klassz dolog. Nagyon nehéz ezt helyre tenni, ha valakinél nincs meg, de helyre lehet. Tehát, igen.
Ehhez kell a terápia. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Demetrovics Zsolt után következzék Brass Bence, akit először a Csillag születik című tehetségkutatóban ismerhettünk meg. A Színművészeti Egyetem elvégzése után a budaörsi Latinovics Színháznak lett a tagja. 4 éve szerződött a Vígszínházhoz, amelynek az egyik legfoglalkoztatottabb fiatal művésze. Tavaly ő nyerte a férfi nehézsúly kategóriát az RTL Klub Starbox című műsorában. Ő következik. Te mióta tudod magadról, hogy társfüggő vagy?
Az érdekes, hogy amikor felhívtatok, hogy jöjjek erre az interjúra, akkor elgondolkodtam, hogy ezt hol és mikor mondhattam, az megvan körülbelül? Hogy milyen kontextusban mondtam?
Palikéknál szerintem.
A Palikéknál ezt mondtam. Igen, és ott ráadásul pont egy olyan állapotomban adtam már az interjút, hogy ott azt éreztem, hogy jól vagyok egyedül magammal. Viszont ezt abból fejtettem vissza, hogy volt egy elég hosszú időszak az életemben, hogy egyik kapcsolatból a másikba mentem. De akkor abban a pillanatban mindig azt éreztem, hogy ez fontos, meg hogy egy nagy találkozás van, meg hogy szerelmes lettem. De amikor mondjuk eltelt 4 hónap, azt hiszem, hogy 4-5 hónapos gap volt két kapcsolatom között, még a Covid alatt, vagy ott a Covid környékén, akkor itt nagyon rosszul voltam. Vagy így nem tudtam magammal mit kezdeni. De szerintem az is volt, hogy elvették a munkámat, az idegrendszerem beállt arra, hogy mindig előadásom van, és akkor ebből kezdtem el visszafélni, hogy lehet, hogy az a baj, hogy én egyedül amúgy nem vagyok jó, vagy egyedül nem kapok olyan visszaigazolást, vagy egyedül nem tudok létezni. És azon ott így elgondolkodtam. És akkor, amikor ezt az interjút adtam, akkor már pont abban a fázisomban voltam szerintem, vagy vagyok, hogy talán megtanultam már magam javarészt így értékelni, vagy tisztelni, és akkor így tudok egyedül lenni.
De szakember kimondta, hogy ez a te saját öndefiníciód?
Ez egy saját öndefiníció volt. Lehet, hogy ez egy ilyen olyan könnyelmű kijelentés volt, mint hogy ma már mindenre rámondjuk, hogy depressziós vagyok, vagy rossz kedvem van, vagy ilyesmi, de hogy amikor most már egy jó ideje egyedül vagyok, hát nem jó ideje, de egy ideje, így rájöttem, hogy ez jó dolog is tud lenni, és hogy muszáj.
Korábban mi volt a baj az egyedül léttel?
Nem tudtam magammal mit kezdeni. Tehát, hogyha nem volt próbám, vagy előadásom, vagy forgatás, akkor nem tudtam magam hova helyezni. Érdekes, hogy Ezzel annól el is mentem egyszer pszichológushoz. Tehát mindig, amikor lement az előadás, ez még az egyetem környékén, mindig ott maradtam utána a többiekkel beszélgetni, bulizni, vagy éjszakázni, mert egyszerűen, hogyha véget ért, azt éreztem, hogy én amúgy ez a ki vagyok, ez egy ilyen nagy szó, de hogyha én nem a színpadon vagyok, és nem kapok egy visszaigazolást, vagy valami, hogy az jó, amit csinálok, akkor én amúgy így nem vagyok értékes? Vagy nem vagyok jó, mint Bence, vagy mint ember?
És ehhez kellettek a társak is.
Igen, igen, abszolút.
Ez úgy nézett ki a gyakorlatban, aztán majd végigmegyünk, hogy ennek mi lehet az oka, hogy ha szakítottál, azonnal kellett valaki?
Zsoltér Sándor mondta egyszer, hogy nekem, én mindig úgy szálltam át egy másik vonatra, hogy már volt rá jegyem. És ez jellemző volt még az előző hosszú kapcsolatom előtt, hogy ez valójában így történt. De igen, valahogy mindig ért valami olyan impulzus, hogy én összejöttem valakivel, de hozzátenném, hogy én amikor így effektív, hogyha kimondjuk ezt, hogy párkapcsolat, vagy járni valakivel, én nem nagyon jöttem valakivel úgy össze, hogy nem éreztem ezt a benget magamba, hogy zizgek, vagy valaki így igazán nagyon érdekel, vagy szeretnék vele valamit csinálni, de ez valahogy így mindig egyébként így jött.
Te már az előző kapcsolat végén is éreztél egy ilyen zsizsegést?
Volt olyan kapcsolat. Elég viszonylag sok hosszú kapcsolatom volt, nekem inkább azok voltak. És igen, valószínűleg amikor már azt éreztem a kapcsolatban, hogy ez így kihűl, vagy kihűlőben van, és akkor ugye az ember ilyenkor befogadóbb az impulzusokra. És nem feltétlen kell, hogy történjen bármi szexualitás, vagy bármi írogatás, vagy flörtelés, de hogy az emberben elindul valami. Szerintem ezt is meg kell tanulni kezelni egyébként.
Fromm nevezető igen jeles filozófus mondta azt, ez most eszembe jutott ez az idézet, és fölírtam ehhez az interjúhoz, hogy paradox módon az egyedül lenni tudás a szeretni tudás feltétele.
Igen, én olvastam most ilyen dolgokról, megnéztem videókat, és mindenhol azt mondják, hogy akkor tudsz rendesen lenni egy párkapcsolatban, ha te jól vagy önmagaddal. És ez vicce, ez a másik is nyilván, hogyha jól van önmagával, akkor tud jól lenni a másikkal. És ez egy nagyon fontos kérdés, és én most picit ebben vagyok, ezzel küzdök, nyilván vannak ilyen hullámaim, hogy most nagyon jó egyedül, jó hazamenni, leülni a kanapéra, tehát egyébként most nem ezt kevésbé érzem, hogy akkor de kár, hogy most nincs itt valaki. Nyilván, hogyha van valaki, aki érdekel, az jó, hogy nagyon jó ott van, de hogy amúgy így el vagyok egyedül. És szerintem ezt így meg kell valóban tanulni. És már egy párkapcsolatban is talán ezt picit így át kell fűzni, hogy ott is lehessen picit külön lenni.
De ez hogy jön onnan, vagy abból, hogy az ember korábban szinte pánikolt, amikor egyedül maradt, vagy annak az ígérvénye fölmerült, hogy egyedül lesz, és ma már el tud lenni egyedül, és ki tud bontani egy bort egymagába, el tud olvasni egy könyvet egymagába, és nincs igénye, hogy valaki ott legyeskedjen körülötte.
Egyrészt szerintem, ahogy az ember idősödik, úgy jó esetben itt tanul magáról, meg az életről, és ez a legfontosabb, amit én is időről időre elfelejtek, hogy megtanuljam tisztelni magamat. Ez nem nagyon fontos. És akkor az ember kevés olyan helyzetbe is megy bele, ahol azt kell érezni utána, hogy ezt így nem kellett volna, mert picit így bementem kutyába, úgyis, hogy nem kellett volna.
Volt ráhajlamod, vagy késztetésed?
Volt. Én könnyen szerintem alá tudtam menni így észrevétlenül a másiknak.
Föl is adtad magad sok esetben? Mert egyébként most utána olvasva a szakirodalom ezt megerősíti. Tehát, hogy inkább a másik kegyeit tudja keresni egy ilyen kapcsolatban.
Igen, és ebben az a faramuci, hogy ez észrevétlenül tud megtörténni. Tehát, hogyha mondjuk az ember összejön valakivel, és az elején nyilván, de azért az ember próbál így jó fej lenni, meg megfelelni, meg a jó oldalát mutatni, a másik is szerintem, hogy így ne legyenek súrlódások, és hogy így megy előre az idő, hogy valójában kiderül, hogy ki milyen. És hajlamos voltam szerintem feladni olyan dolgokat is, amiket talán nem kellett volna. És akkor ez így gyűlt, és akkor egyszer csak kiadtam, és akkor azért meglepő tud lenni, hogy ez így nem volt mondva, vagy nem tudom, és szerintem ezeket jó így az elején így elmondani, megtisztázni.
Igen, de te nem olyannak tűnsz, tehát általában szoktad tudni szerintem, hogy mit akarsz, merre van az előre. Ha te föladod magad, azt valamiért teszed. Attól való félted be, hogy elveszíted őt?
Szerintem igen, van egy ilyen, igen.
Tehát pánikol az ember, hogy egyedül rosszul lesz, megtalál valakit, és kapaszkodik belé ilyen csimpaszkodó szeretettel?
Igen, mert bennem van egy olyan, hogyha mivel több kapcsolatom volt, de én olyan típus vagyok, aki az elején szerelembe szokott esni, vagy oda tud lenni. És akkor ezt az érzés, ez annyira fontossá tud válni, hogy felad az ember dolgokat, hogy ezt nehogy elveszítse, vagy nehogy elveszítse a másikat, vagy a másik érdeklődését. És akkor szerintem tud olyanokat csinálni az ember, de szerintem ezt tudatosan kell egy idő után kezelni.
Csináltál nagy hülyeségeket ilyen értelemben? Tehát, hogy ma már ki tudod nevetni magad?
Biztos, persze. Persze voltak ilyen. Én amúgy alapvetően egy nyugodt ember vagyok, de hát persze, igen.
Te mondd, és nem voltál magadnak gyanús? Már olyan értelemben szeretem ezt a történetet, megpróbálom nagyon röviden elmesélni, hogy a Popper Péter meglátta az egyetemen, hogy sír egy lány. És megkérdezte tőle, hogy mi a baj, és mondta, hogy hát összeveszett a Bencével, összetört a szívet, és hát ez borzasztó dolog. Popper megvigasztalta, majd eltelt 3 hónap, és megint sírt ez a tanítványa, és mondta, hogy ja Istenem, még mindig a Bence, hát ez borzasztó dolog. De hogy a Bence, hát már az András, teljesen összetört a szívem. Mire azt mondta a Popper, hogy egy ember, ha szerencsés, talán ha 3-szor szerelmes élete során, meg kell tudni különböztetni a fellángolásokat, a vonzalmakat, a hebehúrgyaságot, a szerelmektől, ráadásul az igazi nagy szerelmektől. Szóval csak oda akarok kiukadni, hogy amikor az ember, mert nem tudom, én 5-ször szerelmes 3 év alatt, és érzi ezt a nagy intenzitást, akkor nem gondolkodik el, hogy hoppá.
Hát de ez nagyon jó példa, és nekem a pszichológusom szokott nevetni, amikor mesélem neki a kis történeteimet, így mondjuk a lányokkal kapcsolatban, és... De például ismertem már fel olyat, azt már meg tudom különböztetni, hogy mondjuk ez a fellángolás, meg főleg nálunk a színházban, vagy hogyha összekerülsz egy új energiával, akivel mondjuk így passzoltok, akkor tud lenni egy ilyen kis zizgés, de azt például azt hiszem, hogy már teljesen helyén tudom kezelni. De volt nekem hasonló, párkapcsolatban voltam, és forgattam, és a partnernőmmel így elindult valami, semmi nem történt, tehát még csak nem is írogattunk egymásnak, hogyha nem forgattunk, nagyon jóba voltunk, még csak ilyen felesleges kis flörtökbe sem mentünk be, de elindult egy ilyen idealizálás meggondolkodás, de hogy én ezt annyira a helyén tudtam kezelni, hogy örültem, hogyha találkozunk, ott a forgatása meg jó volt, és akkor ez 2 hét után elmúlt, és nagyon jó barátok lettünk. És amúgy erről beszéltünk is. És de hogy ez nem, tehát azt el tudtam tenni, de valahogy vannak olyan elemi találkozások, amik valamiért úgy bedurrannak. És én ebben hiszem, szerintem én ezzel nem értek egyet, hogy az embernek 3 van, lehet, hogy 1 van, ez lehet, van. Hogy 10. Abból lehet, hogy 3 van, hogy ha olyan esetben beszélünk a szerelemről, hogy mind a ketten azonos szinten durrannak. Abból lehet, hogy kevesebb van, mert ugye az a legszerencsésebb, igen. Aztán ki tudja, mi lesz, de hogy az nagyon szerencsés. De az, hogy az ember így, szerintem ahhoz, hogy az ember valójában így bedurranjon szerelmileg, ahhoz azért kell impulzus, kell visszajelzés, mert azért, nem tudom, én ilyen plátói dolgokban annyira nem hiszek. Tehát most hiába tetszik a Jennifer Lawrence, és mondjuk szerelmes vagyok bele, de nem leszek annyira odaért, hogy elkezdenek írogatni.
Azért, ha rád írnál az interjú után, akkor azért bedurrannál.
Hát, hogyha rám írna interjú után, akkor adnék neki egy esélyt egy kávéra.
De ezt Heller Ágnes egyébként úgy fogalmazta meg, hogy vannak a kis szerelmek, meg a nagy szerelmek. Mm-hmm. Tehát még azok közt is tennék azért differenciát, vagy különbséget, be lehet durranni, de az időtállósága, annak a forgatónyomatéka azért szerintem különböző. Én úgy mindig csóválom a fejem, amikor úgy 10-ről beszámolnak, különösképpen viszonylag fiatal emberek.
Igen.
Volt egy színésznő, nem mesélném névvel, aki terápiába járt, és egyszer azt mondta neki a terapeutája, mímelve egy ásítást, hogy már nem emlékszem, tavaly ki is volt élete szerelme? Már nem emlékszem rá. És ő akkor jött rá, hogy valószínűleg ő szórakoztatja a szakembert, idézőjelben persze a szórakoztatás, minden évben egy élete szerelmével.
Hát igen.
Azon gondolkodtál-e, hogy ez az egyedül levő Bence miért érezte azt, vagy érzett csökkent értékűséget ahhoz képest, mint akit szeretett egy lány?
Hát egyrészt oda vezetem vissza, hogy ezt nekem sokáig el kellett döntenem magamba, vagy el kellett tennem, hogy én nem csak akkor vagyok értékes, hogyha sikeres vagyok. Színpadon, próbán, nem tudom mi, és akkor is én vagyok, és akkor is értékesnek kell éreznem magam, amikor nincsen mondjuk egy olyan párkapcsolat, ahol értékelnek, ahol dicsérnek, ahol fontos vagyok, ahol lehet számítani rám, és ugyanez a szakmai dolgok, hogyha olyan, hál' Isten, még nem volt, hogy ez így nagyon nincsen, de hogy attól még az Ugra István mondta egyszer, beszéltem el erről, ő az Atriumnak az igazgatója, vagyis hát a Kultúrbrigádot vezeti, hogy Bence, figyelj, ha most rendezel meg, írtál itt egy darabot, ha ez megbukik, mi akkor is nagyon szeretünk. Tehát nekünk ez fontos, hogy te ezt itt megcsináld, és ez olyan jól esett, és nem azt kívánta ezzel, hogy megbukjak, csak hogy alapvetően, hogy nem azon múlik, hogy engem szeretnek el, vagy hogy magamat értékeljem, hogy folyamat mindenkitől ezt befogadjam, hogy te jó vagy te ilyen vagy olyan vagy. És szerintem ez a párkapcsolatra is visszavezethető, hogy nem feltétlen kell mindig abba kapaszkodni.
Ott mertél bukni? Tehát hagytad-e, hogy például téged elhagyjanak?
Én szakítottam úgy, hogy szerelmes voltam, mint a ház. Tehát, hogy nekem volt egy olyan szituációm, ahol volt egy ilyen őrülten boldog nyár, és voltak olyan problémák, hogy ő még egy másik dologban volt benne, csak ő ezt hirtelen velem így elfelejtette, és akkor én mondtam, hogy akkor ennek legyen vége, de hát belepusztultam. Emlékszem arra, amit én óváron voltam otthon, és anyukámmal mentünk Ausztriából virágokat vásárolni, és így vezettem az autót, és így valamilyen földön túli nyomort éreztem a testemen és a lelkemben, és akkor anyukám mondta, hogy Bence, hidd el, ez el fogom mondani, nem tudom, és amúgy mindig csalódtam már sokat, és nem sokat, de csalódtam már, és ezeket feldolgozza az ember, meg fel kell dolgozni, ezért felnőtt emberek vagyunk, tényleg, és ez visszavezethető az önértékelésre, hogy kell, hogy értékeljed magad, mert nem mindig kell nyerni, komolyan. Ez nem egy fontos mondat.
És nem is tudsz.
Nem, és törekedni kell rá, de nem tudsz mindig mindenben nyerni, hogyha ezt most győzelemnek hívjuk, és el kell fogadni, hogy ebből mondjuk ezt vettem ki, ezt tanultam, köszi szépen.
De azt mondja a szakirodalom, hogy az ilyesfajta függés az általában valami gyerekkori diszfunkcióra vezethető vissza, akár traumatikus kötődéshez. Ilyenről tudsz-e?
Nekem meghalt édesapám, és én úgy nőttem fel, hogy apukám nem nagyon volt velünk, tehát én anyukámékkal nőttem fel. Tulajdonképpen nők között, meg a nagypapámmal, amíg élt. Tehát egy ilyen hiányom úgy valóban van az életemben, mint apakép, tehát az pont nem egy nő képe, de hogy ilyen nem volt, igen, nem tudom, hogy ez hova köthető ilyen szempontból vissza.
Hát itt szakember biztos össze tudná azért varni a kettőt.
Igen, lehet. Amúgy, hogyha a témán túl, én ebből azt vettem észre, például most a legjobb barátaim 40 pluszosok, akikkel rendszeresen folyamat tartom a kapcsolatot, mert nagyon oda tudok lenni intellektusuk és koruk miatt így férfiakért, és nagyon tudom élvezni a társaságukat. Ezt egy időben fura is volt eldönt, hogy ilyen nagyon vonzónak találtam például a Zsolt Érsenyt, hogy mindenről így beszélt, aztán nyilván elrakja az ember, hogy ez nem olyan vonzalom, hanem egyszerűen szerintem nekem ez így nagyon hiányzott, és nagyon vágyom rá, hogy tőlük kapjak tanácsot, vagy nekik mondjak el egy-egy sztorit, és akkor így a közelükben legyek.
Vagyis az apakép hiányára próbálsz most rá.
Igen, hogy valószínűleg ez ebből van. Igen, hogy azért néha jó lenne mondjuk apámat felhívni, hogy ez a csaj, ez mondja, jó, fiam, és akkor így válaszolnám, ami egyszerű férfi eset, amivel amúgy ilyen józan paraszti van, amire az ember így amúgy igaza van. Ez olyan egyszerűen hangzik, de amúgy tényleg igaza van. Szóval igen, ez így kimaradt az életem, lehet, hogy visszavezethető ide.
Az a típus volt, akivel ilyenről lehetett beszélni?
Én nem nagyon emlékszem, hogy miről beszéltünk. Teljesen kimaradt. Tehát én elváltak, amikor én négy éves voltam, ő alapított egy új családot, és velük volt elfoglalva. És akkor én úgy találkoztam vele, hogy még nagyon kiskoromban párszor elvitt locsolni, ilyen emlékeim vannak, meg hogy 24-én néha együtt ebédeltünk a keresztanyukámnál.
Karácsonykor.
És meg olyan emlékem, hogy ülök az ablak, most ezt nem ilyen szomorú történetként mondom, tehát nem is úgy emlékszem rá, viszont hogy ülök az ablak, és várom, hogy vigyen el Mikuláshozni, és rohadtul nem jön. És anyu meg tökre ki van, hogy nem fog jönni, és meg így mondja, de mondom, de, és akkor emlékszem, gyerekként ott ültem, hogy anyunak ez milyen nehéz lehetett ezt nézni.
És jött?
Nem.
Hát akkor itt a válasz. Mondjuk én nem vagyok szakember, de azért ez egy elég ordító hasonlóság. Tehát a nem kellek érzés kisgyerekként azért az bele éghet egy emberbe, és az attól való félelem, hogy egyedül maradok, és nem kellek, azért ez így összeér a kettő, nem?
Igen, ez azért érdekes, hogy ezen fogok gondolkodni, mert bármennyire nem volt apu jelen az életemben, és ezt nem anyukám még dicséretére mondom, tehát már olyan szinten nem volt viszonyomban, és nem volt jelen, hogy már nem is tudott hiányozni, érted? Tehát dühös se voltam, hiányérzetem sem volt, hanem ezekből a, mondjuk a viszonyaimból fejtem vissza ezt, hogy ez nem volt. Tehát nekem ez természetes. Tehát én nem volt olyan elvesztegetett estém, hogy ezen agonizáltam, hogy
igen,
hogy
azért vártad ott.
Persze, ott vártam, és hogy ezen fogok gondolkodni, ezek amúgy elraktározódnak, vagy én hiszek abban, hogy abszolút. Gyerekkorban az bombán fontos, hogy ott mik történnek, vagy hogy ott milyen hatások érik az embert, és nagyon befolyásolja a felnőttétet. Én nekem ezt például meg kellett tanulnom szakítani. Tehát én nyuszi voltam egészen 7-8 évvel ezelőttig, szerintem akkor szakítottam az első komolyabbat. Addig azért voltak ilyen nagy összetűzések és szakítások, de én mindig picit így kivártam a dolgot. Hogy akkor a másik mondja ki, és akkor még én is rosszul éreztem magam, de akkor így belementem a szakításba. És volt egy pont, emlékszem, hogy szakítottam az egyik barátnőmmel, vettem egy üveg bort, leültem vele a konyhába, és elmondtam. És borzasztó volt, nagyon nehéz, de erre egy barátom mondja, és azóta ezt használom, az 5 másodperces szabályrendszert, 5-től kell visszaszámolni, és abban az 5 másodpercben el kell kezdeni a számunkra kellemetlen témát, vagy amiről nehezen beszélünk, mert utána, ha elkezded, úgyis folytatod, mert egy olyat dobtál be, amit be kell majd fejezz. Úgyhogy én most ezt használtam, meg használom, és felszabadító érzés szerintem, hogy mert ahogy az ember eljut mondjuk egy olyan egyéniség, mint én, olyan szempontból, aki azért így átgondolom a dolgokat, oda, hogy valaminek azt gondolom, hogy legyen vége, akkor én azon már sokszor átrágtam magam. És akkor azt meg kell hozni, szerintem.
Te mondd, és neked egyéb függőséged van-e? Mert hogy a társfüggőség, megint csak a szakemberekhez tudok fordulni, azért ez nem gyakran jár egyedül. Tehát, hogy ez azért valamit pótolhat. A függőségre való hajlam azért sokszor megmutatkozik.
Én nagyon sok mindenre rá tudok így kattanni, akár sportról beszélünk, akár színházról. Amiről egyelőre nem tudtam tartósan lemondani, az az elektromos cigaretta. Én azt az egyet tudnám úgy mondani, hogy azzal meggyűlhet a bajom. És tök érdekes, mert apám abba halt bele, hogy sokat dohányzott. És én akkor kezdtem el sokat dohányozni, amikor meghalt. Ez nagyon, nagyon fura.
Ez nagyon fura.
Igen. Nagyon érdekes, mert ő tüdőemboliában halt meg, és az utolsó évek mindig úgy teltek, hogy 24. úgy karácsonykor, hogy ott általában bevitték a kórházba, egyszer félre is kezelték a tüdejét egyébként. És emlékszem, hogy akkor kezdtem el így cigizni. Cigiztem előtte így kocába, de akkor így elkezdtem így rendesen. És akkor és amikor bejött ez az elektromos, annak nagyon megörültem, mert ettől nem köhögök. Viszont hátrány, hogy ezt a lakásban is szívom, mert nem büdös.
Vagyis többet szívsz.
Igen, mert a cigit nem szívtam kocsiba a lakásban, nem szeretem a cigiszagot.
De látod, milyen érdekes, hogy azért milyen nagy nyomot hagyhatott benned tudattalanul is édesapád?
Igen, abszolút, igen.
Lehet, hogy ez nem is tudatosult-e benned?
Igen, valószínűleg ezt azért megérzi. Nyilván a tesómnak mondjuk biztos szorosabb viszonya volt velem, mert ő már, tehát hogy idősebb nálam 8 évvel, 7-8 évvel.
Mennyi idősek voltatok, mikor ő elment?
Szerintem 20 éves voltam. Emlékszem, hogy a Király utcában volt egy albérletem, akkor az operetbe játszottam, és ott kaptam a telefont, emlékszem, hogy a tesóm hívott fel. Arra így tisztán emlékszem arra a pillanatra. És akkor vettem egy üveg viszkit, és akkor kikapcsoltam a telefonomat. Valahogy akkor ezt így kezeltem le. De nem történt semmi baj meg. Csak valahogy nem, önző módon nem akartam senkivel beszélgetni. Nem volt kedvem telefonálni, elmondani, hogy szerettem magam így magam leszenvedni ezt a dolgot, vagy így magam így megélni, hogy ez valójában most megtörtént. Mert ez mindig olyan hihetetlen, nem, ha meghal valaki, most még sok témát érintünk, de hogy elképzelhetetlen, hogy valakivel, még ha nem is vagy aktív, van együtt, így elképzelni, hogy ő holnaptól nincs. Ezt valahogy össze kell rakni.
Sokat gondolsz rá?
Szoktam rá gondolni, igen. Igen. Csak ami bánt, hogy nincs olyan igazán viszonyom hozzá. Tehát ezt mondom, nem tudok rá például haragudni, hogy letolt minket úgymond csúnya szóval fiatalon. Mert olyan se volt, hogy nagyon nem tojt le. És semmi, akkor tud az ember szem haragudni, meg ha valaki nagyon ad, és egyszer csak nem, vagy elvesz.
Egyszer azt mesélte nekem valaki, hogy ült a kertbe, és azt mondta neki a barátnője, hogy már két nőről beszélünk, tehát barátokról, és azt mondta a nő, hogy te, én olyan hihetetlen szerelmes vagyok, csak még nem tudom, hogy kibe. Te nem vagy úgy néha? Olyan szépen tudsz beszélni a szerelemről, tehát érződik, hogy annak az áttélését, meg a benne levését, te azt nagyon szereted.
Én szeretek benne lenni, igen. Csak hát pusztító, amikor kihúzzák az ember alól a talajt. Tehát az nagyon rossz. De az egész élet ilyen, hát hogyha valami nagyon jó, ott van a lehetőség, hogy az pusztulat lesz. De ezt az áldozatot meg kell hozni azért, hogy valami nagyon jó legyen szerintem. Mármint, hogy be kell vállalni azt, hogy ez veszélyes terep, lehet, hogy lehet sérülni, viszont ha ez jó, akkor fel lehet vele repülni. Szerelmesen szerintem nagyon jó lehet alkotni, inspirálódni, és szerintem akkor is, ha nagyon rosszul van az ember. Anyukám mondta, egyik nő sem éri meg, hogy tönkre menjen benne valaki. És ez tényleg így van. Mert nem,
ez tétel mondat egyébként.
De nem szabad. De nyilván ezt mondhatja az ember valakinek a képe rottyom.
Hajjaj, meg
lehet,
se hallja.
Lehet mondani, de valójában, amikor mondjuk eltelik 2-3 hónap, én kb. Így datálom ezt a szenvedés elmúlás. 2-3, ha nagyon durva volt, akkor 6, de akkor szerintem az durva volt, de elmúlik. Tényleg. Tehát túl lehet, szerintem mindenen túl lehet lenni, csak abban a pillanatban érzi azt az ember, hogy nem, hát az előző is nagyon rossz volt, de hát ezen ezt tuti nem vagyok túl, de rohadtul, de egyébként.
Szerinted most, hogy így már tudod, és ez az árokérzésem, hogy nagyjából egészében ezt a társfüggőséget, valamelyest felismerted, és meg is próbálod kezelni. Szerinted még sok ilyen nagy rákattanásod lesz?
Hát az lenne jó, hogyha egy rákattanás lenne, és az nagyon jó lenne, és tartós lenne, de ha nem így van, akkor legyen több. Nem hajtom erőszakkal ezt a dolgot. Most már. Tehát most már így hagyom, hogy minden jöjjön és beengedjem, és az a szerencsém, hogy nagyon sok, nagyon csodaszép dolgot csinálhatok az életemben, színházban, mindenhol. Szóval azzal el tudom foglalni magam, és nem kell azon kattognom egész nap, hogy ma sem találkoztam az igazival. Tök mindegy, egyszer úgyis fogunk.
Fogunk?
Hát szerintem igen. Ha meg nem, akkor nem.
És akkor mi van? Akkor egyedül maradunk, amitől féltél.
Nem, hát nem. Én most már nem félek ettől. Hát akkor ott van a családom, ott vannak a barátaim, ott van a munkám. Szóval szerintem nem az az életünk. Tehát az élet egyik legszebb dolga szerintem, hogy valakinek gyereke van. Gyönyörű. Azt szerintem az egyik legnagyobb beteljesedés, aki erre vágyik. De ha meg ez nincs, attól nem vagy kevesebb. Hanem az, amit magad mögött hagysz. Vagy amit csináltál. Ahogy viselkedtél. Nagyon szép az új McDonald's film. Ahogy beszél a Colin Farrell erről. De én kedves vagyok. De mi vagy? Lehet, hogy te ilyen zenét hallgasz, de én rám úgy fognak, hogy ezek kedves vagyok, rend meg úgy meg, hogy egy péló vagy. De én kedves voltam, érted? Hogy az, amit az ember kapcsolatokban, meg így emlékezetekben magad mögött hagy, meg akár színházban, hogy az kevésbé, mert az úgy sem emlékszik rá senki, hogy játszottad el, max. Egy-két ember elmondja pár év, hogy abban jó volt ez. Miben? Ja, ő volt, ja, tényleg jó volt, aztán isznak még egy sör, de mondjuk filmben, vagy valami az adott pillanatban, hogyha jól csinálja az ember, és szeretik, és méltósággal viseli az életét, szerintem az is nagyon szép. Ha meg nincs olyan ember, akkor nem kellett olyan embernek lennie.
Hát akkor maradjunk. Nagyon szerintem. Szépen köszönöm.
Köszönöm.
Ez volt a Lélekben Demetrovics Zsolttal és Brass Bencével. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Antos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.